katolikus egyház és a kommunizmus Kelet-Közép-Európában elvi állásfoglalás, stratégia taktika ezzel a címmel kerül sor nemzetközi tudományos konferenciára Rómában április 24-én a Római Magyar Akadémián. Most szeretettel köszöntöm Molnár Antal történészt, a Római Magyar Akadémia igazgatóját, és megkérem, hogy ismertessenek a nagyon fontos nemzetközi tudományos konferenciának a célját és a programját.
Köszönöm szépen. Az április 24-i konferenciánk az ősszel meghirdetett akadémiai programunk egyik nagyon jelentős állomása, több szempontból is. Én itt ebből kettőt emelnék ki. Az egyik a konferencia tematikája és megközelítési módja, a másik pedig a szervezés módszere, illetve az az összefogás, amellyel ez a konferencia megszületett.
Mondhatjuk, hogy ez az első itt Rómában?
Bizonyos értelemben igen, hiszen mind a témaválasztása, mind a résztvevők, az előadók, illetve a szervezésben résztvevő intézmények nagyon széles köre miatt, én azt hiszem, hogy ezt nyugodtan kijelenthetjük. Ami a konferencia tematikáját illeti, nagyon fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a katolikus egyház és a kommunizmus viszonyát vizsgálja, viszont tudatosan a katolikus egyház szempontjából. Tehát nem a kommunista államhatalmaknak a katolikus egyházhoz való viszonyát, hanem pontosan fordítva, a katolikus egyháznak a különböző kommunista rendszerekkel való kapcsolatait vizsgáljuk. A főszereplő tehát az egyház belső szempontjai alapján igyekeztük megközelíteni a témát, ezt jelzi az alcím is, elvi állásfoglalás, stratégia, taktika. Nagyon fontos hangsúlyozni, és ezzel már egy kicsit elővételezem a konferencia egyik tanulságát is, hogy a katolikus egyház elvi, doktrinális szinten minden esetben elítélte a kommunizmust, viszont értelemszerűen az egyháznak nem csak doktrinális, hanem pasztorális stratégiája is volt, és éppen emiatt abban az esetben, amikor a modus vivendi kialakítására lehetőség nyílt, akkor mindig próbálta megtalálni azokat az utakat és módokat, amelyekkel a szentségkiszolgáltatás folyamatosságát biztosítani tudta.
Ez nyilván más és más volt az egyes közép-kelet-európai országokban, ami pedig az elítélést illeti, itt a helyi egyházakról van szó, vagy pedig általában véve a Vatikánról.
Ami az elítélést illeti, természetesen a Vatikánról és a Vatikán szempontjait közvetítették a helyi egyházak is, de nagyon helyes az a megfigyelés, miszerint az egyes rezsimek itt nagyon különböző módon viszonyultak az egyházhoz, annak ellenére, hogy a kommunizmus is elvi szinten teljességgel ateista és antiklerikális egyház ellenes volt, mégis ugye nagyon komoly különbségeket mutattak az egyházzal való gyakorlati állásfoglalásuk tekintetében, és emiatt nagyon izgalmas az a kérdés, hogy mikor, milyen rendszerekkel és milyen időszakban tudott az egyház valamiféle együttélést kialakítani, és mikor nem.
Tulajdonképpen ez melyik történeti korszakot öleli fel?
A mi konferenciánk alapvetően az 1945 utáni korszakkal foglalkozik, viszont az 1945 utáni korszak sem érthető meg az 1917-et követő változások ismerete nélkül, ezért az előadóink közül többen foglalkoznak 1945 előtti problémákkal is. A másik alapvető tanulság, amit mindenképpen szeretnék hangsúlyozni, hogy az egyház és a kommunizmus kapcsolatának vizsgálata kizárólag nemzetközi összehasonlító keretben értelmezhető. Ennek két nagyon plauzibilis oka van. Egyrészt, mivel a katolikus egyház is egy nemzetek feletti szervezet, másrészt pedig a kommunista ideológia is, annak megvalósulása is nemzetek feletti szervezet. Vagyis ha vizsgálni kívánjuk, hogy hogyan viszonyult a katolikus egyház a kommunista diktatúrához, akkor csak is nemzetközi összehasonlító keretben van értelme, és nagyon fontosnak tartom mind az egyházi belső szempont érvényesítését, mind pedig a nemzetközi összehasonlító szempont érvényesítését, hiszen kizárólag így tudunk kiemelkedni a ma divatos, viszonylag felületes, mondjuk az ügynökvadászatra összpontosító áltörténetírói megközelítésből.
Tehát azt is mondhatnánk, hogy a katolikus egyház egyetemességét szembeállítjuk a kommunizmus internacionalizmusával.
Egészen pontosan erről van szó.
Hallhatnánk néhány szót az előadókról?
Természetesen. Az előadók kiválasztása nagyon tudatosan történt, arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint minél több közép-kelet-európai rendszerrel megismerkedhessünk, illetve hogy minél több rangos tudományos műhely képviseltesse magát. Ha végigtekintünk az előadók listán, akkor rögtön látjuk, hogy nagyon jelentős római tudományos műhelyek, mint például a Pápai Gergely Egyetem, a Róma Tre Egyetem képviseli magát, emellett a Lublini Egyetem, a Pozsonyi Egyetem, a Bolonyai Egyetem, illetve a Római Francia Intézet tudósai képviselik magukat a konferenciánkon. Az előadók sokszínűsége mellett nagyon fontos kiemelni a szervezők személyét. Fejérdi András kollégám mellett Győr Iványi Gábor Magyarország szentszéki nagykövete, illetve Tóth Tamás atya, a Pápai Magyar Intézet rektor koordinátora, nem csak intézményükkel, hanem személyükben is nagyon sokat segítettek a szervező munkában. Én rendkívül jelentősnek tartom, hogy a jó személyes kapcsolat révén sikerült megnyernünk Bernard Ardurát, a Pápai Történeti Bizottság elnökét, nem csak arra, hogy védnökséget vállaljon ez a bizottság a mi konferenciánk felett, hanem arra is, hogy személyesen is részt vegyen, és az első szekción elnökként szerepeljen a konferenciánkon. Az említett intézmények mellett még a francia intézetet és a lengyel intézetet szeretném kiemelni, akik jelentős mértékben segítették a szervező munkákat, mint az esemény társszervezői. Természetesen nincs itt tér arra, hogy valamennyi tudóst, aki konferenciánkon részt vesz, felsoroljunk. Csupán példaként szeretném megemlíteni Philipp Schönot, a Lateráni Egyetem professzorát, aki szintén szekcióelnökként vesz részt a konferenciánkon. Várszegi Asztrik püspök főapát urat, aki a Magyar Egyháztörténeti Könyvkiadásról fog beszélni. József Halkó, pozsonyi segédpüspököt, akivel szintén nagyon jó személyes tudományos kapcsolatunk van, és aki előadásával tisztelte meg a rendezvényt. Nagyon fontosnak tartom emellett a magyarországi Visszhang és a magyarországi jelentőség szempontjából, hogy a Közigazgatási és Igazságügy Minisztérium két államtitkára, Százfalvi László és Rétvári Bence is megtisztelte konferenciánkat bevezető előadásokkal.
Az előadások között szerepel Jan Mikrut, a Pápai Gergely Egyetem tanárának előadása, a vértanúk tanúságtétele. Ez azért is fontos, gondolom, mert tisztázni kell, hogy kiket tekintünk vértanúknak.
Így van, Mikrut professzornak van egy vastag és nagyon fontos könyve a vértanúságról a kommunista Közép-Európában. Azért tartottuk jelentősnek az ő részvételét, hiszen az előadások nagy többsége a modus vivendi keresésével foglalkozik, és mindenképpen izgalmas az a szempont, ami ennek az ellentéte, tehát az a fajta magatartás, amely nem vállalja a modus vivendit, nem vállalja az együttműködést, hanem kifejezetten a vértanúság felé irányul. Ezt a magatartásformát szerettük volna bevezető előadásban bemutatni, ezért esett a választásunk Mikrut professzor úrra.
Tudjuk jól, hogy a bíborosok, amikor megkapják a bíborosi kinevezést, a bíborosi kalapot, akkor egyben tudják, hogy a vértanúságot is vállalják, a bíbor szín ezt jelképezi. Igazgató úr az előbb említette, hogy a konferenciát a katolikus egyház szempontjából kívánták megszervezni. A közelmúltban nagy visszhangra talált az a hír, hogy teljes mértékben rehabilitálták Mindszenty József bíborost, mind jogilag, erkölcsileg, politikailag, minden szempontból. Nagy visszhangra talált a közép-kelet-európai országokban, pontosan azon a térségen, amellyel ez a konferencia foglalkozik. Ez azt jelenti, hogy ezekben az országokban még szükség van az emlékezet megtisztítására, amelyet Boldog II. János pápa is olyan sokszor hangoztatott.
Én azt hiszem, hogy valamennyi országban szükség van erre, és ezért is nagyon jelentősek az ilyen típusú tudományos alapozó munkák, amelyek utána mind a politikai magatartást, mind pedig a nemzetek tudati állapotát abban az irányba tudják befolyásolni, amelyek a történeti valósághoz közelebb állnak. A konferenciánk foglalkozik Mindszenty bíborossal is, Somorja Ádám Bence és új publikációinak bemutatása, illetve más emblematikus figurákkal, mint például Stefan Wyszyński bíborossal, Lengyelország prímásával és Márton Áron gyulafehérvári püspökkel.
Igazgató úr, nagyon szépen köszönöm a tájékoztatót, nagy érdeklődéssel várjuk a konferenciát, és reméljük, hogy majd részletesen be tudunk számolni az egyes előadásokról.
Köszönöm szépen!